Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imát nem elmagyarázni, hanem imádkozni kell. A csíksomlyói Szűz Mária pedig arra kéri híveit, tanítsák meg gyermekeiket is imára kulcsolt kézzel élni, mert az imádság a remény kapuja. Imádkozzunk Mária anyai oltalma alatt, és legyünk reményhordozók, kérte a zarándokokat szombati szentbeszédében György Alfréd kamiliánus szerzetes, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A pünkös szombati hőség ellenére az idei nagymisére is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomlyóra, a Kis- és a Nagysomlyóhegy közötti nyeregbe a hármas halomoltár elé. A csíksomlyói kegyhely a Ferenc pápa által meghirdetett jubileumi szentévhez alkalmazkodva a remény zarándokai mottóval szervezte meg az idei fogadalmi nagybúcsút. A Csíkszentdomonkoson született, Nyíregyházán szolgáló György Alfréd kamiliánus szerzetes szentbeszédében sorra köszöntötte a környező településekről érkező remény zarándokait és a betegség vagy másokból otthon maradó híveket is. Hazajöttünk hozzád, hogy gyógyítsál és megáldj bennünket, mondta a csíksomlyói Szűz Máriához fohászkodva. Június első vasárnapján Varga László megyés püspök szentmisét mutatott be új papi és szerzetesi hivatásokért az Andocsi Nagyboldogasszony bazilikában. A kegyhelyre már a kora délutáni óráktól kezdve várták a zarándokokat, akik a kegyhely bemutatót és rózsafűzér imádságot követően Lábánné Hollai Katalin a Megszabadítottál szégyenemtől című könyv szerzőjének tanúságtételét is meghallgathatták. A délutáni szentmisét Varga László megyés püspök az új papi és szerzetesi hivatásokért ajánlotta fel. Homiliájában úgy fogalmazott, ugyan nem tudjuk elképzelni, de a vágyaink mégis a mennyország felé irányulnak. Isten a tökéletes szeretet, szépség, jóság, teljes igazság. Erre mindannyian vágyakozunk. A szívünk mélyén valamennyien vágyakozunk a tökéletes szépségre. Kérnünk kell a Szent Lelket, hogy állandóan tartsa ébren bennünk a mennyország utáni vágyat, emelte ki Varga László. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek az esztergomi bazilikában celebrál majd szentmisét. Vasárnap 10:30-kor, pünköst hétfőn pedig az egyházmegyei közösségek napjának keretében mutat be majd szentmisét, ugyancsak 10:30-kor az esztergomi bazilikában. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, vasárnap és hétfőn 10:30-kor a Balaton-Almádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke, pünköst vasárnap 9:30-kor az Öttevényi Evangélikus templomban, 10 órától pedig Győrben, a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart úrvacsorás ünnepi istentiszteletet. A magyar üzemanyagárak továbbra is kedvezőbben alakulnak a szomszédos országokhoz képest, hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium. A szaktárca rámutat, a háborús üzemanyagárakkal szemben a kormány határozottan fellépett. Ennek köszönhetően a magyar üzemanyagárak kedvezőbben alakultak a szomszédos országokéhoz képest. A dízel üzemanyag havi átlagára Magyarországon 584 forint volt, 4 forinttal olcsóbb, mint a szomszédos országok 588 forintos átlagértéke. A 95-ös oktán számú benzin átlagára 584 forint volt, amely 5 forinttal kedvezőbb a szomszédos 589 forintos átlagértékhez képest. Végül a vasárnapi időjárásról. Nagyrészt napos, gomoly felhős idő várható, északnyugat felől hideg front érkezik, amely napközben, főként az északnyugati tájakon okozhat tartósan felhős időt. A hideg front előterében zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap a nappali hőmérséklet 22 és 36 fok között várható. Híreinket hallották. Oh,
magas vizeken elevezel. Haragos a felszín hulláma majd betemet, ítéljen a föld, s az ember halkan. Éli báb mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat. Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy. Az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang. És hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal. Hogy a kaszás arat minden, miben nincsen szerelem. Tíjes újú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem vihet oda. Könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Tűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föl s az ég egy beolvon, de te bennem örök vagy. A fényesebb te vagy a másik, én vagyok az, ami vissza nem kér a tenger, s vissza nem ad a part. És ahol útjaim szétszaladnak, túléli a mulandót, ki elengedi azt. Ha nem indulcs út annak, minek mennie kell, annak tömlött évé lesz az, ami nem ereszti el. De miből van a hit, s az akarat? Szakítszatják vérint hamis határok alatt. Ám bölcsünk végtelen égbolt kéz nem érheti fel. Ami összetartozik ember nem szakíthatja el. Mert a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem. Pies újú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem vihet oda. Könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Tűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a fős az ég egy beolvon, de te bennem örök vagy. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a fős az ég egy beolvon.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Birincsik Márton, valamint szerkesztőtársam Tikovics Ernő nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bükk-Ábrányt, a kesznyiteni Szamárhát pusztát és Aldebrőt látogatjuk meg az ottani események kapcsán. Elsőként a Bükk-Ábrányi 13. ősfa fesztiválon készített riportjainkat hallják.
Csorba Istvánné vagyok, a Csernei Derejések vezetője.
Most éppen itt Bükk-Ábrányba hoztuk el a legújabb hírvérjegyes laskánkat, a Diós és a Mákos laskát, és azt kezdtük el most kínálni, és szeretnénk bemutatni nem csak a Derejét, hanem a Diós és Mákos laskánkat is.
Ez nem palacsinta?
Nem, ez az egyik legrégebbi bőti étel, amit a nagyanyáinktól örököltünk meg annak a készítésének a tudását, és azt hoztuk most ide el, mert...
A laskát én a levesbe valót ismerem, vagy pedig esetleg amit a...
Igen, hát éppen azért...
a sparheten csináltak.
Igen, az a rendes krumplilaska, már az is le van nekünk védve, tehát le van védve a csernei krumplitöltelékes túlós dereje, le van védve a csernei krumplilaska, le van védve a hírvédjeggyel az Agrárminisztériumban a diós és a mákos laska, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy a legrégebbi ételeket most már, ami Csernejbe volt, azokat be tudjuk mutatni mindenhol.
Tehát én csinálhatom otthon, csak nem adhatom el Csernejként, ugye?
Hát most végül is csinálhatja bárki. Nyilván, hogy eladni mi se adjuk, kóstoltatjuk, itt is kóstoltatjuk, itt is szeretnénk mindenkivel megismertetni, hiszen a nagyanyáink örökségét, ha nem adjuk tovább, akkor a hagyomány abban maradt.
Jó, ezt ki adja tovább? Hányan vannak? Van vagy 5-10 ember, vagy 15?
Nem, hanem az egyesületben jelen pillanatban 60-an vagyunk, akik ezeket készítjük, és különböző rendezvényeken mutatjuk be, de van kettő olyan nagy rendezvényünk, ami a Dereje Fesztivál, amiből most már a 13. lesz. Éppen azért járunk ide Bükkábrányba is, mert számtestvérek vagyunk a bükkábrányiakkal, nekik a 13. ősfa fesztiváluk van, nekünk pedig a 13. Dereje Fesztivál.
A egyesületnek a neve...
Csernei Derejések Hagyományőrző Egyesülete.
Tehát akkor nem laskások, derejések.
Így van.
A derejéből indult.
Így van, a derejétől indult, a derejét azt folyamatosan készítjük, amikor rendezvényeink vannak, és van nekünk a másik rendezvényünk, a generációk találkozása, ami éppen egy héttel ezelőtt volt, hiszen akkor tudjuk a hagyományt megőrizni és továbbadni, hogyha rendezvényeken minél több emberrel ismertetjük meg, és ott a karcsaiak, meg a bükkábrányiak, meg nagyon sok helyről voltak csapatok, ahol a bükkábrányiak hozták most jelen pillanatban az első helyezést.
Hogy készítik, akkor ezt legalább elárulják. Nem fogok még hozzá nem biztosan.
Nem csak, hogy eláruljuk, hanem még a receptúráját is odaadjuk mindenkinek, aki igényli. 1 kiló lisztből, 2 tojásból, 2 deszi vízzel készítünk egy leves tészta vasasságú tésztát, amit kisütünk egy patnin, egy vasalapon, és akkor ezt, mikor megsütöttük mind a két oldalát, akkor forró lobogóvízbe beledobjuk 2-3 percig, vagy 2 percig, és akkor az ott megfőtt, utána kiszedjük papírtörlőre, azzal lesepegtetjük, utána cukrozott mákba és cukrozott dióba tekerjük.
Honnan van az a vaslap, mert bár a sparhetokat kidobták, a masinákat
kidobták. Igen, de vaslapokat még mindig lehet kapni, és akkor ezeken a vaslapokat szoktuk sütni.
Alá gyújtani kint, szabadon? Vagy
nem, hanem gáztűz helyen, igen, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy van nekünk külön laskasütő lapunk már, ahol tudjuk ezt készíteni.
És akkor már 60-an vannak, mind a 60-an tudják?
Persze, mindenki tud nálunk már mindent.
Hát akkor nem is érdemes tanulni semmit sem. De tulajdonképpen azért sokan ismerhetik önöket. Én kevésbé pedig jártam Csernejen egy párszor, már voltam meg hát azon a részen is. Kicsit messze tűnik ettől a vidéktől azért Csernej.
Igen, hát elég messze van, de a barátság az mindig összeköt bennünket bükkábrányiakkal, és mi minden évben szívesen eljövünk az ő rendezvényükre.
Értem. És akkor tele van már tugatva ez a... Fekete színű vagy?
Az nem fekete, a fekete színű az a mák. Az a cukros az mák és a diós mák.
Ha meg kell találni.
De közben én hadd kínáljam a vendégeket.
A Kisgyőri Népdalkör egyik tagjával beszélgetünk a folytatásban.
Szondáni Török Zsuzsa vagyok.
Olyan sűrű a program, hogy még egy szóra is alig lehet megállni. Menjünk.
Jó, igen. Igen, várnak bennünket Kisgyőrbe Csömörről 60 fő, a népdalkörösök, és a férfiak otthon maradtak főzni, nekik meg vendégül lettek, úgyhogy most mi megyünk, ott is fellépünk, meg közös éneklés lesz.
Aha, tehát akkor ez estig tart?
Hát igen, hát igen.
Estig. Na de hát nem csak erről beszélgettünk, hanem arról is, hogy mikor voltam Kisgyőrben, nem voltam az óvodában a múltkor, de akkor még nem jubilálta.
Szóval, igen, most volt az óvodánknak a 40 éves jubileumi évfordulója. Két csoportos óvoda vagyunk, szerencsére sok gyermek van, 60 fő, és van egy kis mini bölcsödénk is, ahova 7 gyermek jár.
Hát ez csoda. Ott, ahol igen. van iskola, óvoda, bölcsőde, templomok,
igen.
akkor ott biztos, igen. hogy megmarad ez a település.
Igen, itt a reformátusok vagyunk többségben, és igen. új tiszteltes urunk van, és majd júni 21-én lesz a beiktatása, úgyhogy az is nagy program lesz a település életébe.
Vannak katolikusok is, főképp mocsolyáson.
Igen, igen.
Egyébként úgy bőséggel van gyerek, de hát ez miből adódik? Abból, hogy beköltöznek?
Sokan beköltöztek, szerencsére, és a harmadik gyereket is sokan bevállalták. Sőt, itt még 4-5 gyerekes családok is vannak Kisgyőrben.
Mondjuk, amit lehet, megtesz érte a vezetés
igen,
is, mert úgy
igen,
tudom, hogy amit lehet, oda visznek.
Igen, és nincs az tehát nemzetiségiek is vannak, tehát cigányok is vannak
jó,
a településen,
hát,
de nagyon jó. De, meg az, hogy tehát nincs az a mi régebben volt ilyen az a putris cigányok, úgy mondom. Most már nagyon dolgoznak a szülők, úgyhogy szépen járnak a lakáskörülmények, mert el szoktunk menni a családlátogatásra, nagyon jók a lakáskörülmények, úgyhogy meg ugye nem kell fizetni, szinte egy pár gyerek fizet csak, mert olyan lehetőség van, hogy akinek az egyfélre jutó jövedelem nem éri el az X összeget, akkor nem kell fizetni. Úgyhogy szinte ingyenes az óvoda, szépen járnak.
Úgyhogy, hát lassan-lassan azért már önöknek is lesz egy kis pihenő, ugye?
Igen, hát annyi, hogy azért van sok sajnos ez a sajátos nevelésügyén, meg BTM-es, vannak azért problémák, amit főként ez a felgyorsult világ és a digitalizációhoz sok figyelemzavaros gyermek van. Már ezeket a kütyüket picikorba a szülők a gyerekek kezébe adják, úgyhogy az élő szavas mese az már annyira nem köti le a figyelmüket a gyerekeknek, úgyhogy van feladat azért az óvónéniknek, hogy tudják őket motiválni, a gyermekeket, de nagyon szép a környezetünk tényleg, és olyan a pedagógiai programunk, hogy a madárbarát óvoda vagyunk, és a környező kihasználjuk, elmegyünk sétálni, kirándulni a lehetőségeket. A lehetőségeket.
Fel is lehetne menni oda a kilátóba.
Fel is megyünk, persze, persze. Szoktunk szervezni.
A Mocsolyási Áldó Máriához.
Máskor Mocsolyáson voltunk a birkákat megnézni, nincs akadály. Különben a Bozsik programban részt veszünk, Miskolcra bejárunk a fiúkkal focizni. Két fiunkat most felfedeztek már a DVTK-ba, leigazoltak. Akkor a jövő tanévben Korcsolya programon veszünk részt, a jegesmedvék hívtak bennünket, itt is szintén a tehetségkutatás, úgyhogy attól, hogy messze vagyunk a városról, vannak azért lehetőségeink.
Hát nincs az olyan messze, pillanat alatt be lehet érni, sőt, mi több már a bicikli úton is, amit átszaktak.
Bicikli út is nagyon jó, és most a bekötő út is gyönyörűen meg lett csinálva, úgyhogy tényleg nem panaszkodhatunk.
Hát úgy látom, hogy
jó a vezetésünk.
Jó élni akkor.
Igen, nagyon, nagyon, nagyon. Hát szoktuk mondani, hogy tőzsgyökeres kisgyőriek azért, meg nagy az összetartás, úgyhogy...
Gondolom, hogy nem zsákfalú, mert tulajdonképpen azért...
Tulajdonképpen Mocsolyás, igen, és még Sájrba, vagy
itt... Földúton el lehet menni.
Nem is földúton, hanem Bükszentkeresztre, egészen, mert Erdészeti úton el lehet menni, mi úton keresztül.
Én még nem próbáltam, de egyszer kipróbálom.
Az én lányom Lilafüreden dolgozott, a Tókertbe, és én erre járt a Bekénynek.
Ugye, igen. Amióta változott a világ, nagyot változott a világ. Az új körülbelül 30 éve a rendszer változtatás után azért sok mindent megkapott itt.
Nagyon nagy fejlődéssel mentünk keresztül. Tényleg az infrastruktúra az nagyon sokat, az intézmények mindenhol megújultak, megújuló energia, tehát napelemek vannak. Nekünk is az óvodában a villanyszámlánkat, tehát nincs magyarán villanyszámlánk, mert a napelem kitermeli.
Úgyhogy na de hogyha valaki megy Kisgyőrbe, rögtön találkozik
a fával, és nagyon jó vagyunk vendéglátásban is. Vannak vendégházak, és vendégszerető emberek vagyunk, hogy szeretünk sütni, főzni, úgyhogy egy tál sütemény az mindig akad. Egy kis borocska. Úgyhogy...
Igen. Nagyon vendég. Köszönöm.
És az ízőzőkbe már kétszer szerepeltünk.
Gyöngyösi betyárokkal folytatjuk.
Én jó magam, Pintér Jankó vagyok, akik pedig a bőrözés vezetőt Bárdos Antal.
Na most nekem azt mondták, hogy Mátra aljai betyárok. Mátrai, itt mondhatjuk azt is, nem?
Igen, az igazság, hogy mátrai betyárok szerettünk volna mi lenni, név szerint.
Foglalt volt?
Úgy bizony foglalt volt, nem is akármi egy hegyi biciklis bandának a neve az, úgyhogy így maradt nekünk a Mátra aljai. Ami végül is igaz is, mert Mátra alján oda vagyunk, többen vagyunk ugyebár, és hát viszont van Atkári, tehát ez mind Mátra alján helyezkedik el.
Tulajdonképpen akkor van itt bőrözés, illetve ez micsoda, ügyességi játékok?
Így van, népi ügyességi játékok. A Fabatka Porta készítette tulajdonképpen ezeket, tehát kézikészítésű, és nagyon nagy fantázia mellett ott kézügyességet fejlesztő játékok.
Jó, meg úgy látom fantáziát is, mert azért ott összerakni azt a kirakót nem olyan egyszerű kisgyereknek.
Hát igen, ez egy mézeskalás ház. Gyakorlatilag van a negatív forma, a halványon látszik, tehát annyi segéd lett van talán a gyerekeknek, de próbálkozni kell ugye a mézeskalás díszítéseit összerakni.
De van ott azért még ez a páros léptelős, ugye?
Igen, tehát az a léptelő léc az ugye arra szolgál, hogy többen összhangban kelljen lépni, tehát ez együttműködés segíti elő, leginkább az ügyeskedés mellett. Aztán van, úgymond, libafutamunk, ott is kiegyőzség kell, mert egy csigával működik, és ugye úgy lehet nyerni, hogyha minél hamarabb feltekerjük. Aztán van itt horgászat.
Ja, a túloldalon. Láttam.
Igen, technika, horgászat. Ugye, hát ezt nem is kell magyarázni, hogy mennyire tetszik a gyerekeknek. Illetve van egy hordóparipánk is, ami az egyensúlyozás segíti, tehát a hordón kell magunkat előre juttatni a kötőfék.
Mondta, hogy megörökölték, tehát nem saját ötlet volt a játékok, vagy vannak, mit már önök készítettek?
Hát miénk, tehát amit mi hoztunk, az a gólyaláb, illetve van egy pár kiskézi ügyeskedés, ami asztali. Ez az összes többi a Fabatka Porta által készített, illetve hát ők jártak erre a rendezvényre, csak mivel jó cimboraság van közöttünk, gyakorlatilag, és őket máshova is hívták, egyszer felkértek minket, hogy helyettesítsük őket itt, és valahogy ránk ragadt ez a rendezvény, tehát a fesztiválon már negyedik éve vagyunk itt.
Hát akkor a gyerekek úgyis nőnek, mindig újak jönnek, legalábbis van, aki visszajön, de azért hát nem akarok számolgatni, de elég szép számmal vannak itt.
Igen, én úgy veszem észre, hogy a népjátékok egyre népszerűbbek a gyerekek is, a gyerekkedő felnőttek körében is, hagyna mondjam. Vannak olyan családok, akik már évek óta visszajárnak. Tehát hiába, hogy a repertoár azért mindig változik egy kicsit, de általánosságban ugye azok a játékok vannak, amit az előzőben, de mégis nagyon szeretik évről évre megpróbáltatni magukat.
Nem itt szólítottam meg önöket, hanem a múzeum előtt éppenséggel mondom, hát nem meg micsoda. Egy betyár ott van, és kettő betyár lett hirtelen belőle, de kétféle ruha van. Miért van színben más, vagy egyébként is a felszerelés is más?
Hát ugye a betyároknak alapvető viselete, tehát mindig az volt a betyárnak a viselete éppen amilyen vidékre, tehát maga a népviselet, illetve ami igazából tetszett neki. Tehát nyilván egy betyárnak például cifraszűr is járt, hiszen volt az a pénz, amivel meg tudta venni. Hát nekünk is van
hát ugyanúgy. A szerzett.
Így. Nekünk is van ám többfajta viselet. Most elég szeliden vagyunk öltözve. A nagy meleg miatt is, meg hát a játszóház, az nem szoktunk felszerelkezni magunkat. Ugye karikás ostorral, fokossal, sőt, hát ugye vannak hegyvereink is, de hát az ide nem kell. Ez egy szelidebb.
Tehát akkor nem csak játszóház van, akkor mennek néha a betyár találkozóra?
Hát mi leginkább azt csináljuk. Őszintén ez a játszóház, ez azért mondtam, hogy örökölt, hogy gyakorlatilag az egyetlen játszóházas egy évben, ez minden évben így van. Amúgy mátrai betyárok, betyár életképeket, tehát vásári perlekedéseket, korsmoverekedéseket szoktunk csinálni vásárokba. Most is lesz a vasárnap a 19. századi piac Gyöngyösön, azaz holnap.
Ott adják elő akkor?
Ezeket. És gyakorlatilag a születi felvonulásokon szoktunk vezetni magát a rendezvényeket, illetve részt venni.
Adjuk ki a hazaiakat sem, akik süteményekkel és apró dísztárgyakkal fogadták az érdeklődőket.
Takácsnyi Túrocki Henriett.
Lengyelni kis Ivett.
Jakobikné Magyar Natália.
Sétálgat ma itt a nagy zajba, és akkor látom, hogy Vénusz.
Inspiráló nők egyesülete.
De most ez a Vénusz mire vonatkozik? A csillagokra, hogy önök is azok, vagy pedig a szép
ezt vállaljuk a csillag kategóriát. Mi egy helyi egyesület vagyunk, a helyi nőket szeretnénk megmozdítani, még egészen frissen alakultunk meg, 2 hónappal ezelőtt.
Ahogy önökre nézek, nagyon nagy kor nincs, együtt nincs. Klubba legalább 5 embert szépen oda beállíthatnának, hogy hasonló korúak legyenek.
Mi ezek a szép középkorú hölgyek vagyunk, akik szeretnénk a helyi nőket megmozdítani, hogy részt vegyenek az aktív közösségben. Ezen kívül szeretnénk támogatni a rászorulókat, de mindenképpen egy életvidám egyesület szeretnénk lenni, akik a helyi nőket mozgósítják, és megtalálják újra az életcéljukat. Nem nincsenek bepunnyadva, hanem élnek, virulnak, mozognak, közösséget alkotnak. Ez a célunk.
Nem akarok nagyon szentelen lenni, bányászni, viszik őket egy kicsikét, vagy legalábbis megnézni az ősvárnak a helyét. Gondolom, hogy kulturális szintre mennek.
Így van.
Illetve szociális.
Így van, kulturális és szociális programjaink is vannak. Most hamarosan lesz egy könyvbemutatónk, június 6-án tartunk egy könyvbemutatót, egy helyi írónő ír nagyon színvonalas könyveket, Rebecca Reed az ő neve, és a Nati Malma étteremben várunk minden érdeklődőt erre a könyvbemutatóra, ahol az író ő maga lesz ott, és mesél a műveiről, hogy hogy írja ezeket. A Nati Malma étteremnek a vadásztermében lesz. Nagyon jó Facebook oldalunk van. Most kezdtük ugye 2 hónappal ezelőtt ezt a munkát, úgyhogy ezt még fogjuk bővíteni. A Facebook oldalon, Instagram oldalon lehet követni az eseményeket, amiket a programjainkra tűztünk.
Ugye most, ha összeszámolom, 4-en vannak itt, ettől
jelenleg
többen lehetnek. Mert
persze. Természetesen majdnem 30 taggal rendelkezünk. Folyamatosan lehet hozzánk akár csatlakozni is, de külsős tagként is lehet részt venni ezeken a programokon. Ingyenesek lesznek ezek a rendezvények, és hát szeretnénk megmozdítani a helyi nőket, hogy egy jó kis közösséget alkossunk, és érezzék a nők, hogy élnek, virulnak, bőségben vannak, szépek.
Tehát nők legyenek, ez igen, értem.
Ez egy női egyes.
A férfiak pedig csináljanak férfit, de kor kell hozzá?
Nem, abszolút mindenkit várunk.
Tehát
fiatalokat, mindenféle. Mindenféle, nagyon színes a tagjainknak a korosztálya is, mindenféle korú tagunk van, különböző foglalkozásban, egymást is inspiráljuk, azért is lett ez az egyesületnek a neve, hogy Inspiráló Nők Egyesülete, úgyhogy egymást is támogatjuk.
Mondjuk van egy egyesület, ahhoz kell legalább egy olyan hely, bejegyzett hely, ami a székháznak mondják, de az a hely, ahol összegyűlhetnek, az megvan.
Így van, ez a Nati Malma étterme, Nati Malom étteremnek a tulajdonosa, az elnökünk.
Értem, tehát a hely megvan, és igen, akkor megvan az is, hogy esetleg a bejegyzés után az önkormányzat valamilyen szinten elfogadja önöket, vagy még annyira fiatalok, hogy nem is tudnak
róla. Elsősorban fiatalak vagyunk, de adószámmal is rendelkezünk, a továbbiakban minden szélesebb programokat szeretnék valósítani, akár adományokgyűjtésbe, de nyilván még az elején vagyunk, úgyhogy kezdjünk gyűjteni az ötleteket, hogy mivel tudunk egy kicsit elmozdítani a szürke napokból a nőket, de igazán a programokat, amik szeretnék, nem csak a nőkre szánt, hanem akár a nők családosan is.
Tehát a férfiak sincsenek kizárva,
nincsenek.
Ha apukák, nagyapák vagy bárki vár.
A rendezvényeket mindenképpen olyanok, aki bárki tudja részt venni.
És tulajdonképpen az alapötlet akkor a étterem tulajdonosa, vagy
így
hát ő mondta, hogy jó lenne, és akkor ennyi embert hogy lehet összeszedni? Hát azért ennyi fiatal ritka egy viszonylag nem túl nagy 2000-en aluli faluban.
Az az igazság, hogy szerintem a nők nyitottak arra, hogy megmozduljanak, és legyen egy jó közösség, ahol tudnak beszélgetni egymással, programokat szervezni. Van erre kapacitásuk, és van erre befogadókészség, úgyhogy szerintem ahhoz képest, hogy 2 hónappal ezelőtt alakultunk, mi nagyon jól érezzük magunkat, bárkit várunk, nyitottak vagyunk, úgyhogy a helyi nőket is, és a térség nőit is várjuk a tagjaink közé, és olyan programokat igyekszünk szervezni, ahol mindenki jól érzi magát családosan. Lesznek olyan programjaink, ahol csak mi nők szeretnénk töltekezni, megújulni, újult erőre kapni a mindennapokhoz, de lesznek olyan programjaink is, ami kifejezetten családos, apukák, férjek. Szeretnénk ezt mindenképpen bővíteni, és egy olyan megmozdulást csinálni, amivel rászorulókat tudunk támogatni. Hasonló ötleteink voltak, hogy temetőt takarítani, vagy akár véradással, vagy karácsonyi ételosztással, ruhaadományok gyűjtésével. Tehát mindenképpen van benne egy karitatív cél, az teljesen biztos, de mindemellett fontos az, hogy mi megmozduljunk, és a mindennapokat megszínesítsük.
Fiatalok, munkaképesek, valószínű gyerek is van, tehát van minden, lehetne csinálni, hát nincs maguknak dolguk otthon.
Mi egy
hát van,
aktív.
De az én időt valahol ki kell tartani.
Így van, és aktívak vagyunk, és fülig ér a szánk, és mosolygunk, úgyhogy nekünk ez belefér. Jó együtt lenni, azt
és tapasztaljuk. Ha együtt vagyunk, akkor erősek vagyunk, mert így egy fecske nem csinálja nyarát.
Igen.
Nyarat, úgyhogy úgy gondolom ki, hogy többen vagyunk, többre vagyunk képesek, akár a másnak is segítségre is.
Az elmúlt percekben összeállítást hallottak a 13. Bükkábrányi Hőspa Fesztiválról. Műsorunk folytatásában a keszthelyi Szamárhát pusztára megyünk, ahol először is egy keramikussal beszélgettem.
Trencsényi Tibor vagyok.
És honnan?
Mezőtúról jöttünk.
Húha, ez akkor híres hely.
Igen, mesterségem címere Fazekas.
Hát ugye Mezőtúr és a Nádudvar, és még sorolhatnánk pár helyet, de leghíresebbek.
Fazekas települések, igen.
És mikor kezdtél ezt?
Ó, az idejét se tudom, az körülbelül olyan... Hát 1992-ben végeztem el az iskolát, és akkor onnantól kezdve volt egy kis kihagyás, de tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy olyan 28 éve dolgozom a szakmában, tehát egy aktívan.
Hát amikor már lehetett úgy maszek
önálló. Igen. Önálló csak 10 éve vagyok. 10 éve vagyok önálló, addig csak másnál is dolgoztam a szakmában.
Ugye, mert rádióban vagyunk, ezért egy kicsit meg kell néznünk, hogy tulajdonképpen mit is látunk. Különböző főzősütőedények vannak, és a többi pedig disztább, mint?
Igen. Hát háztartási és iparművészeti kerámiák. Hát a fazekak azok samotos tűzállóagyagból vannak, a sütőtálak is. Nagyon jól lehet benne sütni, főzni, kemencébe, sütőbe, de akár gázra is tehetők takaréklángon.
Kipróbálta ön ezeket?
Hogyne, persze, mi is főzünk.
Mindegyiket?
Benne. Mindegyiket, igen, nyilvánvaló, igen.
Ez egy kicsit majdnem vicc volt, de hát azért mégsem az. Az emberek ugye ilyen nagyobb kerámiákat, edényeket veszik még, mert hát ugye otthon már szinte nem is főznek, nem is sütnek a házi asszonyok. Inkább a dísztárgyakra gondoltam, de valószínű, hogy én nem árultam soha életemben, úgyhogy nem tudom, hogy igazam volt-e, vagy nem.
Hát az igazság, hogy embere válogatja. Én azt gondolom, hogy egyre jobban kezdenek visszatérni a régi hagyományos főzési technikák is, és a régi hagyományos ízek is. Úgyhogy szerintem megint csak egyre többen kezdenek rátalálni ezekre az edényekre. Másképp viselkedik, mint egy hagyományos zománcozott fazék. Nyilván ugye ennek idő kell, mire átveszi a hőt, viszont nagyon sokáig melegen tartja az étel. Tehát amikor elkészül benne mondjuk egy töltött káposzta, akkor érdemes rászámolni még vagy negyed órát, mert bizony, amikor kivesszük a sütőből vagy a kemencéből, még egy negyed óráig azért rotyog benne az étel, úgyhogy nem szabad túlfőzni. Tehát másabb ebben főzni.
Amiket még látok, ugye én erre ráfogtam, hogy egy káposztás, ebbe mondtam, hogy sütni jó benne a húst, a féleséget. Én a mai divatos darázsgarázsnak nézném ezt, mire lehet azt használni?
Igen, hát ugye a rádió hallgatóknak mondjuk el, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kis hagyma alakú, ilyen lyukacsos kis kerámia tárgy, és sokan valóban nem tudják, hogy mi lehet ez. Fejtsük meg, mert le lehet venni a tetejét.
Hoppá.
És akkor, hogyha megnézzük így az alját, tehát itt bele van ragasztva egy foglalat. Ez egy lámpás, ez egy ilyen elektromos lámpa való benne, tehát egy nagyon jó hangulatvilágítás, ugye itt a lyukakon átszűrődik a fény, és akkor nagyon szépen vetíti a falra a pöttyöket.
Még hogyha meg is lehetne pörgetni, akkor még el is szédülhetnék.
Már olyan, mint egy diszkólámpa. Nem csak...
Másik újság, vagy még esernyőtartó?
Igen. Újság? Nem esernyőtartó. Ez is egy lámpa, csak ez lapokból van összerakva. Ugye három lap, tehát ilyen három szögletű, és ugye mindegyik oldalán másmilyen a kivágás, ezért a falra vetített ugye mintázatok is mások, attól függően, hogy hogyan fordítjuk.
Jó, az mennyezetre, ez pedig az asztalra, vagy...
Jó, bepöttyözi az egész szobát.
Saját találmány?
Saját találmány, igen, de hát ezt azért úgy készítgeti más fazekas is, tehát csak maga, tehát ez a forma, meg maga a mintázat, az nyilván saját.
Az összes...
De láttam már más fazekast is ilyeneket állni.
Tehát hasonlót.
Így, hasonlót.
Egyébként ezeket a formákat ön tervezi meg előre, tudja, hogy mi lesz belőle, vagy majd ami lesz?
Nagyon érdekes. Igen, tehát ez a sütőtál, ez a saját talán, tehát formailag is, illetve díszítésileg is. Na most a fazék, az fazék. Igazából a forma az abszolút adott, a népi gyökerekből indul ki. Annyi, hogy a díszítés, ugye ez a plasztikus, ilyen rát, úgynevezett rátétes díszítés.
Mondjuk az az érdekes, hogy egy fazékat az ember eltesz, beteszi oda alulra a szekrénybe, vagy kinek hol van a helye. Ez pedig még tisztárnynak is megfelel, tehát ha én kitenném oda az almáriumba, vagy akárhová, akkor büszke lehetnék rá, hogy igen, szép.
Igen. Kedves, hogy ezt mondja, én szoktam is ajánlani a vevőimnek, hogy tulajdonképpen azért is jók ezek, mert hogyha az ember sütfőz benne valamit, akkor nem kell külön tálalóba kitenni, hanem egyből ki lehet tenni az asztalra, mert esztétikailag is egy szép. Tehát tulajdonképpen szemünk is jól lakik.
Hát kis megyüreket is látok itt, még ezek, nem tudom,
igen.
Ez sótartó, vagy mi lehet?
Nem.
Nem találok sosem.
Az csak ilyen dísztágya. A feleségemnek is megmutattam ezt az agyagozást, és ő találta ki ezeket. Milyen kis tálkák, és ilyen kis piros almák vannak benne. Ez csak ilyen díszítési elem lehet.
Hát, hogy azt arra kifelni a kisgyerek, hogy
igen,
az
igen,
eljátszogat.
Ez ilyen felakasztatós mécses tartó.
Na, ezt már közelítettem, majdnem eltaláltam. Hát természetesen az embernek is menni kell, hogy...
Mézes csukor, bögre, illetve van szappantartós.
Ja, ez a micimackós?
Olyasmi. Igen, micimackóra hajaz. Ez a klasszikus pöttyös bögre, szappantartó.
Oha.
Közepén egy lyuk, ahol ki tud folyni a víz, vagy le a szappanról, tehát nem ázik a szappan a vízbe, ugye itt fekszik.
Csak a fürdőszobában megfelelő. Hát új formák, meg legalábbis olyanok, amelyek nem mindennapiak, nem megszokottak. Önnek a gondolkodása, az agya ilyenekre jár, a hogy valami szebbet, valami újat készítsek?
Hát nem is az, hogy újat vagy szebbet. Hát, ugye itt az eladhatóság is számít,
jaj, hát
tehát most az ember hiába ügyes, itt igazából hát azt kell nézni, hogy tényleg amit kitalálunk, az eladható legyen, mert nekem is vannak olyan szürreális agymenéseim, amik jók arra, hogy az ember kiélje a kreativitását, de az már nem biztos, hogy el is tudom adni őket. Meg hát itt azt is nézni kell, hogy szép legyen, viszont használható, tehát mint használati táj, tehát könnyű legyen elmosni is akár, ne legyen túldíszítve, sokszor a kevesebb több. Szóval vannak ilyen szabályok, amiket érdemes betartani, hogyha valaki ezzel a szakmával foglalkozik.
Trencsényi Tibor mezőtúri fazekast hallották. A kesnyéteni Szamárhát pusztán találkoztam egy örökös pásztorral.
Németi János vagyok, Balmazújvároson születtem.
Olyan helyen vagyunk, ahol talán úgy jól érzi magát, majdnem otthon érzi magát, nem Újvárosban, ugye?
Én mindenütt jól érzem magamat egyébként.
Tulajdonképpen ugye mondta, hogy 100 éves
igen,
lesz.
Igen.
Arra is kíváncsi lennék, hogy ebből az időből mennyit töltött a pásztorkodással.
Mindig úgy mondanám, abba születtem. Tehát lényegében mindig volt jószág, tehát úgy mondom, tanyán laktunk, tanyán születtem, ott is nőttem fel. Kisszeg úgy hívják, Balmazújváros határa, meg Darassa, két helyen laktunk. Lényegében már az első naptól volt birkánk, tehát ösmertem, így mondom, már 10 éves koromban őriztem, hogy 50-60 darab juhunk volt, tehát úgy mondom. Attól kezdve aztán, hogy közben már, hogy mondjam, hogy gazdálkodtunk, és volt egy kis 10 hold földünk, arattunk és kaszáltunk, és a birket is őriztem, a tehened is lovunkból lovagoltam is, tehát úgy mondva. Ebben nőttem fel az áll a pásztorságban lényegében.
Mindig saját volt, vagy pedig valami téjes, vagy állami
gazdaságban? Majd mondom itt, hogy 58-ban bevonultam a katonasághoz, aztán leszereltem, akkor már édesapámat behajtották a téjeszbe, így tudnám mondani. Be kellett menni a téjeszbe, utána nem volt mese, én is a téjeszbe kötöttem ki. Egy nyarat voltam, ilyen arattam, kaszáltam, csípelőgépnél egy szezont végighúztam. Aztán összem mondom, megyek én valahol juhásznak, így mondom, már jogszág mellé. Aztán már úgy mondom, hogy 1962 őszitől aztán juhász. Attól kezdve nagy üzembe voltam juhász. Nem végig, mert 85-ig. 85-ben kiléptem a téjeszbe, akkor megint ilyen magángazdálkodó voltam. Már a nyugdíjas koromig úgy mondanám.
És a nagy üzemi juhászat mennyivel volt másabb, mint a saját, a maszek juhászat?
Annyival, hogy ott időre kellett fejni, egy példának mondanám. Tehát az 6 órakor reggel jött a teljes, aki elvitte a jutejet, mert fejtünk, úgy fejős juhász is voltam sok évtizedig. Tehát ott időre, mert otthon nem volt időhöz kötve. Aha. Tehát mikor magánk, akkor is felkeltünk idejébe, mert aki meg akart, én annak fel kellett kelni lényegébe, de ugye nem volt üdőhő kötve, nem jött a tejes, a édesanyám beoltott a tejet, mikor kifejtük, a gomolyát csináltunk, azt vittük a piacra. Mert akkor már, hogy itt még mondjam, itt mondhatom, hogy akkor volt píz a parasztoknak, ha eladott valamit, tehát nem volt fizetés. Tehát a gomolyát, vagy a tej, a túlóra, a tejfelt kiköpültük, vajnak, vittük a piacra, vitték a szülők azt akkor. Tehát úgy volt píz, ha eladtak valamit.
Az állami gazdaság vagy TSZ, én nem tudom, de azért biztos, hogy a juhász megélt akkor is, mert a 3-400 juhból senki nem ismerte, hogy melyik volt az, amelyik. Itt volt eredetileg, melyiket cserélte le. Volt ilyen?
Nem volt.
Nem. Jó, akkor.
Én már elmondom, itt most én olyannak születtem, úgymond abban nevelkedtem, hogy a böcsület. Tehát nekem nem, ne hagyd a maga, tudod a közmondást, ne hagyd a magadét, ne kívánd a másait, Istenek, embernek add meg a magáét. Nem tudod ezt a közmondást.
Hallottam de már, jó, nem érdekes. Nem olyantól, aki hiteles.
Na lényegében én nem, semmit nem hoztam el a teljesztéből, nem. Se birkát, se vagy takarmány, se vagy semmit, de szóval, hogy mondjam.
De azért meg tudott élni.
Hát, amit kerestem, abból éltem meg. Tehát oda-haza még amellett tartottam, már úgy mondom, volt tehenem, disznó volt, tyúk volt, jó, tehát apró, tehát... De... Hát szerényen értünk, de én mindig úgy szeretek lefeküdni, hogy én hozzám ne szóljék senki.
Mikor volt az, amikor azt mondta, hogy már tudok mindent ebből az állattartásból, a juhászatból? Lehet azt mondani egyáltalán?
Én sosem mondtam, én sőt még elmondom, hogy én mindig azt mondtam, hogy én nem, ha azt mondanám, hogy nem értek hozzá, mondhatnám, csak csinálom. Így is mondhatnám. De ugye... Egymástól elhettük, hogy például sántázni, vagy régen még ugye rühes birka is volt, azt is kezeltem, tehát lényegében mindent tudok, de nem dicsekszek vele, hogy én...
Mi volt a legnehezebb a juhászkodásban?
A birka fej is. 250 darab birkát megfejni készen napjában, így mondom, időre, meg még akkor, hogy mondjam, ugye fogni is a birkát, meg fejni is, tehát még annyi eszünk, akkor nem volt, hogy egy kalorát csináljunk, hogy ne szaladjék el a birka, fogni kellett, mert az egy rettentes, nehéz munka.
És akkor hogy telt el egy napja? Reggel, hajnalba, ugye 4-5 óra körül.
A 6-ra ki kellett fejni, akkor gondolt. Volt, mikor egy óra, akkor leültünk, hogy reggel 6-ra kifejjünk.
Akkor elszámoltam magam egy kicsikét, akkor korán hajtottak be, és lefektették a birkákat. Akkor annyi is, ha legyelni akartam.
Nem hajtottuk be korán, mert akkor hajtottuk, amikor jól lakott, így mondom. Tehát most egy példának mondanom, hogy valaki megkérdezte, hogy mennyi idő alatt lakik jól a birka. Nincs időhő kötve. Azt látni kell, aki ott van, hogy jól lakott, nem lakott, vagy tehát szóval azt látni kell, tehát azt nem lehet időhő kötni.
Ugye a juhász jó kutya nélkül még fél juhász sincs, hogyha minden igaz. Jó kutyái voltak?
Jó kutyáim, igen, voltak. Jó kutyáim.
És kitanította meg őket?
Én. Úgy szerettem mindig olyat kölyök, így mondom, kis kutyát szereztem, azt akkor azt megtanítottam. Én nem vettem kutyát, hogy nem ilyen jó, meg olyan jó, nekem amit én tanítottam be, az nekem jó volt.
Fajta kellett hozzá, hogy puli legyen puli.
Az nem volt érdekes, bár a pulit legjobban szerettem.
Nem bolondok a pulit egy kicsit?
Nem, nekem nem, úgy mondom, inkább az volt a baj, így mondom, a legelőször egy nagyon gyönyörű magyar puli kutyám volt, mikor megkezdtem a nagy üzemet, hogy nem fogta meg a birkát, csak ugatta. Tehát arra mondom, hogy nem volt...
Hát meg kellett volna csípni egy kicsit, hogy félre.
Meg kell, mert ha nem csípi meg, akkor a birka ott rákapott egyet ugatott, a többi meg oda ment, ahova akartunk. Na mindegy, már én mondom. De legokosabbnak azt tartottam a pulit, tehát...
Hát amivel kapcsolata volt.
Igen, mert már, hogy én még elmondom, amit legelőször is kutyám volt, hogy gyönyörűen szépen elment, hogy körül visszafordított a jót, akkor kiállt, két lábra felálltott, akkor szóljál még neki, vagy, de mikor azt mondja, hogy nem fogta meg, rákapott a birka, ott már semmi se volt, de szóval gyönyörűen hajtani, nem is volt olyan jó kutyám, sose, hogy olyan szépen hajtott, hogy mondom, körülment rajta, visszafordította, akkor kiállt, azt várta, hogy szóljál még, hajtsad még, vagy akár még nem ismert a birkó, hajtott a lábom elé, egy falkajót, úgy mondjuk.
Németi János balmazújvárosi örökös pásztort hallották, aki tagja a 12 fős hortobágyi örökös pásztor csoportnak. Végezetül Aldebrőre megyünk, ahol Kis Istvánt, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökét, Tikovics Ernő kérdezte a 10. Fafaragó táborról, amely június 2-án kezdődött.
A 10-et próbáltuk méltóképpen megünnepelni munkával, és az volt az elképzelés, hogy a falut is azzal köszöntjük, hogy az Aldebrő feliratot nagyméretű fabetűkből elkészítjük, és ez a falu közepén fog elhelyezkedni. Ezek a betűk, ugye az Aldebrő felirat, ez 1 méter magas és 70 centi széles betűsorból fog állni. Összessége a talpazattal együtt 6 méter hosszan, és a betűket fölül egy szőlő koszorú fogja össze, és jó látható magasságban van. Emellé pedig készítünk egy olyan padot, ami két szobor között fog állni, de két szobor lesz a tartója, és ez egy fotópont is lehet, hiszen ugyanolyan betűtípussal, mint az óriás betűk, rá van írva, hogy Aldebrő, aki erre ráül és fotózkodik, akkor egy örök emlékként elviheti azt, hogy Aldebrő járt.
Hanyan vannak jelenleg a táborban, mert ez egy nagy vállalás.
Tulajdonképpen a hét folyamán 20 mester dolgozik. Van, aki kicsit hamarabb elmegy, vagy később jön. De gyakorlatilag 20 ember dolgozik. Úgy, hogy a tábor előtt 2 héttel már egy 5 fős brigád előkészületi munkálatokat végzett, és kiszabtuk a betűket, összeragasztottuk, hogy most viszonylag gyorsabban lehessen a technológia miatt, ugye ragasztónak száradnia kell, és össze kell csiszolni a felületeket, ezért hamarabb elkészítettük, és akkor így van rá esélye, hogy pünkösd vasárnapra elkészül.
El kell, hogy készüljön, mert ünnepélyes átadás lesz.
Természetesen mindig fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy hát, ha mégsem készül el, de ilyen nem volt még soha, tehát minden időre elkészült, most is el fog készülni, tehát nagyon jó tempóban haladunk, bár ugye ebben a hőségben most elég meleg van már, megfeszített munka folyik, folyamatosan dolgoznak a mesterek, sorra készülnek a betűk, a betűtalpaknak a csapolása, szerelése folyik éppen, tehát hamarosan olyan állapotban kerül, ugye a csütörtökön vagyunk, hogyha nézzük, tehát olyan sok időnk már nincsen, szombaton este ezt a legkésőbb ki kell vinni a helyszínre, és föl kell heggeszteni, mert egy heggesztéssel kerül rögzítésre, korábban elkészült betonalapra, és ez az alap fogja tartani a Aldeblő feliratot, mellette pedig egy kitérkövezett területen ott fog állni ez a szüreti pad, ami ugye az egyik oldalon egy idős férfi tart a kezében egy szőlőfürtöt, a másik oldalon pedig egy fiatal menyecske, tehát a generációk összefonódását is mutatja, és fölöttük pedig egy szőlős áthidalóval az Aldeblő felirat fog látszódni, ugyanazzal a betűtípussal, mint ahogy mondtam, mint ami az óriás betűkben lesz.
Egy-egy tábor témáját, vagy az elkészülő alkotást kik határozzák meg?
Tulajdonképpen ez úgy szokott zajlani, hogy a község vezetésével, jelesen polgármester úrral leegyeztetjük, hogy mi lenne jó, amire esetleg szüksége van a falunak, vagy mi az, ami jó lenne. De általában az a menetrend, hogy ezt megbeszéltük, ötletek vannak, és akkor ezeket az ötleteket általában én dolgozom ki, gyakorlatilag egy kiviteli tervé, és ez a kiviteli terv a munka alapja, ami persze rugalmasan változik, hiszen a tervek arra jók, hogy azokon tudjuk változtatni. Tehát folyamatosan az igényekhez alakítva próbáljuk kitalálni azt, hogy mit szerethetne a falu, és ez a tábor véget ér, azonnal hozzá kell kezdeni a következő tervezéséhez, mert a faanyagok beszerzése ugye egyrészt problémás, másrészt pedig jó, hogyha száraz, pihent fával dolgozhatunk, mert most egy kicsit nyersebb a fánk, tehát ez problémás a ragasztásnál, az összedolgozásnál. Tehát ha időben elkészülnek a tervek, időben meg lehet az anyagot rendelni, akkor jó munkafeltételek teremtődnek, hogy a tábor sikeres munkát végezzen.
És a feladatok hogy kerülnek kiosztásra, hogy kinek jut a figura, kinek a betű?
Ugye az első perctől kezdve én vagyok a tervezője az Aldeblő faragó tábornak, mint alapítótag, és én ismerem a faragókat. Egyrészt a faragók jellemzően az egyesület tagjai. Tehát az egyesületnek van 10-15, mikor mennyi olyan faragó mestere, akik képesek ezt a munkát véghez vinni. És amikor ilyen nagyobb munkát vállalunk, mint a mostani, akkor vendégfaragókat hívunk. Az ismeretségi körünkbe bekerülő, általunk megismert mesterek, akik tudjuk, hogy ki mire képes. Tehát én a képességekhez képes próbálom a munkákat kiosztani, tudom, hogy ki az, aki szobrot tud faragni, ha kell, akkor szoborfaragót hívunk, tudom, hogy kik azok, akik kiválóan ácsolnak, akkor ácsokat hívunk hozzá, hogyha mi nem vagyunk elegen. Tehát ilyen nagy munkánál, mint a mostani is, öt vendégfaragónk van. Van egy szoborfaragónk, aki vendégségbe jött, ő Erdélyből érkezett, és a Hajdúságból érkeztek hárman, és Borsodból is egy vendégmester, aki segíti a munkánkat. Ők ácsolnak, készítik a csapfészkeket, vagy éppen faragják a szőlős összekötőt, de az erdélyi mesterünk pedig ő a szobrot faragja. Sajnos abban a helyzetben kerültünk, hogy a Szkíta hercegnő szobra, amit 6 évvel ezelőtt faragtunk, 2019-ben, az romlott fa volt, amit kívülről is akkor nem lehetett tudni, hogy akkor úgy indultunk el, hogy a Szkíta paraknak a szobrai abból a fából készülnek, amik a Szkíta hercegnő sírján nőtek. De ezek juharfák voltak, és az egyikben biztos, hogy valami féreg lehetett, mert a harkály kikezdte és elbontotta gyakorlatilag. És ennek az újrafaragására kértem én fel Sándor Attilát Erdélyből, aki eljött és gyakorlatilag jó tempóban halad, holnap estére kész van a szobor.
Kis Istvánt, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökét, Tikovics Ernő kérdezte. Munkatársaim Bartók Beáta és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
– Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós